A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Március 15-e van, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc napja, amely Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a modern nemzeti identitás egyik alapkövévé vált, egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére. Mai meghívottam dr. Tamási Zsolt történész, a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum aligazgatója. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Tavaly szintén a március 15-i beszélgetésünk alkalmával is megkérdeztem, hogy hogyan alakul a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceum jogi helyzete. Most is ezt teszem.
Hát ez a helyzet nagyon összetett, hogy így fogalmazzak. Gyakorlatilag, ami gondolom, hogy a médiából innen a hallgatók számára is ismert, ugye az iskola felszámolását követően az önkormányzatban volt egy kezdeményezés 2022-ben sürgősségi eljárással, hogy az iskola leválasztáson, ez egy divizárival a Bolyai keretéből kiszakadva újra tudjon alakulni. Ezt a kezdeményezést, a sürgősségi eljárást magát is a prefektus megtámadta, és közigazgatási bíróságon jól elhúzták az időt, mert ugye az abban szerepelt, hogy 23-24-es tanévtől szerettük volna létrehozni az iskolát, és a közigazgatási bíróság jogerős döntése csak 2024. február 28-án született meg, amikor amúgy is mindegy volt, hogy mit tartalmaz. Ezt a prefektus egyébként megnyerte, viszont annyiba jó volt ez a per, hogy a per folyamán megtudtuk azokat a kifogásokat, amelyeket a prefektus emelt az akkori 22-es tanácshatározattal szembe, ezért a 23-as tanácshatározat, amelyik a 24-25-ös tanévtől szeretne az iskolát létrehozni, abban a határozatban minden ilyen kifogás ki volt küszöbölve, tehát elméletileg az jogilag egy teljesen rendben levő dokumentum, viszont ez a sajátos jogrend, ami Romániát jellemzi, lehetővé tesz, hogy a prefektus megtámadhat bármilyen határozatot, ezt meg is tette, és talán a közigazgatási bíróság húzhatja az időt, ameddig a végső döntést meghozza, mert még alapfokon sincs döntés, és gyakorlatilag csak abban az esetben tud ezzel a módszerrel az iskola újra alakulni, hogyha a nyár elejéig jogerős bírósági döntés kedvező formában számunkra megszületik, ha nem, akkor nyilván más forgatókönyv szerint kell az iskola újraalapítását átgondolnunk.
Most akkor kinél pattog a labda? Kinek kell megtenni a következő lépést?
Jelenleg a közigazgatási bíróságnál van a labda, hiszen neki kell határidőket lehetőleg annyira előrehozva döntést hozni, hogy a döntése végrehajtható legyen. És itt nem arról van szó, hogy a jogrendet módosítani kellene, vagy extrém megoldást kell választani, hanem egyszerűen, hogyha egy döntés végrehajtásának van egy terminusa, akkor a terminus előtt kell a döntésnek megszületnie, mert ellenkező esetben én magánvéleményem szerint hatalommal való visszaélésnek teljes mértékű körét kiveríti az, hogy olyankor hoznak döntést, amikor amúgy is mindegy, hogy mit tartalmaz a döntés.
Közben annyi történt az elmúlt egy évben, hogy a Maros megyei korrupció ellenes ügyészség megszüntette a büntető eljárást ön és Stefán Szomesán volt főtanfelügyelő ellen. Ez a döntés úgy, igazából nem kellene az iskola alapítás javára szolgálja?
Ez a döntés annyiban volt fontos az iskola szempontjából, leszámítva a személyes részt, ugye, hogy akkor ez az eljárás velem szemben felszámolódott, hogy azok a félelmek, amelyek nagyon sokszor megfogalmazottak, amikor tanácshatározati tervezetek kerültek leadásra az iskola kapcsán, és mindig az volt, hogy jaj, nehogy megint ebből egy korrupció, egy ügyességes eljárás legyen, kiderült, hogy ez az, hogy iskolát akar valaki alapítani, katolikus iskolát akar alapítani, az nem tartozik a büntető jog hatáskörébe, tehát nem bűnügy, hogyha valaki ilyenbe gondolkodik. Ezért ez a félelem legalább kiesett, de attól eltekintve a tényleges megoldásnak a lehetőségénél, amit az előbb is vázoltam, ez egy komoly probléma, hogy a határidőkkel játszadozhat a hatalom.
De fontos az, hogy ezzel gyakorlatilag kimondták, hogy semmiféle bűntény nem történt.
Persze, tehát egy iskola alapítás az nem büntetendő dolog, hogyha valaki ilyet akar tenni. Ez tényleg valóban fontos.
De az a meghurcoltatás tartott mennyit? 15-től?
Hát, vagy 16-tól 16. egészen 2023-ig.
Tehát jó 7 év.
7 év, igen.
Uh-huh. Apropó március 15-e, magyar miniszterelnök Orbán Viktor idén is levelet intézett a határon túli magyarokhoz március 15-e alkalmából, melyben többek között azt írja, hogy a szabadságharcosok hitték, a szabadság nem önmagáért való, és végképp nem az erősebbek szabadsága, a gyengébbek, a többségi, a kisebbség felett. A vajon római katolikus iskola ugye nem éppen erről szól? A többség hatalmának gyakorlásáról a kisebbség felett? Vajon hiába telt el 176 esztendő 1848 óta ilyen kontextusban?
Hát ilyen kontextusban, meg más kontextusban is igaz az, hogy a szabadság biztosítása az mindig is egy kihívás mindenki számára. Nagyon nehéz többség-kisebbségi kontextusban, most eltekintve attól, hogy éppen Romániáról és Erdélyről beszélünk, vagy pedig akármelyik másik országról, megtalálni azt az egyensúlyt, ahol a többségi, a kisebbség jogainak a biztosítását úgy tudja megvalósítani, hogy ezt nem éli meg vesztességként. A probléma mindig ott merül fel kisebbség-többség esetében, hogy a döntés akinél van, az vesztességként éli-e meg aztának a plusz jognak a biztosítását, ami a kisebbség működéséhez szükséges, vagy pedig együttműködésének a jeleként éli meg. Nagyon sok jó és nagyon sok rossz példa van arra, hogy hogyan működik a kisebbség-többségnek a viszonya. A mi esetünkben, a katolikus iskola esetében a rossz példához tartozik az, ami történik.
De általában véve, hogyan látja történészként az elmúlt 30 esztendőben, javult a helyzete az erdélyi magyar kisebbség?
Az én véleményem az, hogy igen, egyértelműen javult, mert hogyha azt nézem, ha nem is 30 évet, csak amit én gyakorló tanár vagyok, hogy valamikor a történelmet, a románok történelmét románul kellett tanítanom, és románul is vizsgáztak belőle a gyerekek, utána pedig ez változott, és anyanyelven lehet ezt már megtenni. Ez csak egy apró lépés, viszont mindenképpen javuló helyzetről van szó. Hogyha megnézem az iskolahálózatoknak a rendszerét, ami jelenleg működik Erdélybe, és a magyar tannyelvi iskolák meg felekezett iskolák újraindulásának a lehetőségét, akkor is azt látom, hogy javult a helyzet. De mindenképpen az tény, hogy ezeknek az eredményeknek az elérése sok apró lépés és nagyon sok kompromisszum is járult hozzá, de mindenképpen rendkívül fontos volt az, hogy még hogyha a közvéleményben időnként a politikáról és politikusokról kialakulnak bizonyos szlogenek, meg elképzelések, meg hát ilyen szállóigék, hogy akkor ez hogy működik, vagy hogy nem működik, valójában nem elég kívülről bekiabálni, a mérkőzésben kell lenni, és én úgy gondolom, hogy azzal, hogy a magyarság képes volt sok esetben és sok helyen a döntéshozáshoz közel lenni, ezzel sikerült a szabadságjogok közül valamennyit biztosítani. Nyilván ez nem ért véget, továbbra is erre szükség van, tehát az, hogy a ténylegesen működő kisebbségi jogkeret élhető formája kialakuljon, az egy folyamatos kihívás, de nem csak az elmúlt 30 évben, hanem ez folyamatos kihívás volt 1948 előtt is, és 49 után is. A megtorlás ideje még rosszabb volt, mint a jelenlegi helyzet, és a megtorlás ideje alatt átmenteni a 48-as értékeket, és a dualizmus ideje alatt megvalósítani, az egy tényleg bravúros nagy teljesítménynek számít.
Igen, van viszont egy fontos szempont, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, jogok ide vagy oda, hogy a népesség fogyás azért itt van, sajnos jellemzi az erdélyi magyar közösséget.
Ez teljesen egyértelmű. A népességfogyás jellemzi az erdélyi magyar közösséget, de jellemzi alapvetően az európai társadalmat. A gyerekvállalási kedvnek a csökkenése vagy elmaradása, meg a mindenféle ideológiák, amelyek mostanában megjelennek, amely eleve kizárják a gyereknemzésnek a lehetőséget. Ezek nyilvánvalóan a minden hagyományos közösség esetében komoly problémát fognak jelenteni, és éppen ezért ez a folyamat nem egy kedvező irányt mutat, éppen ezért ezzel számolva kell kiépíteni azokat a stratégiákat, hogyha fogyunk is, a jogaink azért megmaradjanak.
Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket! Csongor vagyok.
Hallgatja Csongor.
Először is nagyon-nagyon, hát nem nincsenek szavak, hogy az igazgatónak, én mindig igazgatónak nevezem, nem a igazgatónak, hogy ilyen harcot folytat, csak az a nagy érdekesség meg ebben az országban, tehát, hogy évek óta, mindjárt évtizedek óta kínlódunk, hogy valamit létrehozzunk, és tényleg nekem nincs semmi gondom a másik testvérekkel. Csattintanak egyet, és az idén bíróságot átérte mindent, indul a liceum nekik. Persze magyar nyelv, szó sincs volna. Én azt fontolgattam, és azt hiszem, hogy személyesen is. Tehát nem lehetne az emberjogi, ki az emberjogi, a kinti hatóságokat fordul. Én, mint szülő, nekem három gyerekem jár az iskolába is, vagy Isten megsegít. Szeretném, hogy a negyedik is, de ilyen, így haladnak a dolgok, egy pár múlva lehet, hogy nem tudom, de én abban bízok, hogy be tudom odaíratni. Én, mint szülő, a gyerekek nem érzik, tehát nem tudják elképzelni ezek az emberek, aki egy ember, most is ez a, nem nevezem prefektusnak, ez az oda tett valaki, keresztbe tesz, de nem tudja, hogy a családokba, a szülők, majdnem oda jutunk, hogy aggodalomra, hogy a tanciknak köszönhetően, és a tanároknak köszönhetően az a családias hangulat, ami abban az iskolában van, merem állítani, hogy nagyon kevésben van, nem itt, hanem országszerte. Nem lehet kimondani. Az, hogy a esekesebb lábtörlő alá seperni, nagyon jó, hogy a Bolyai felkarolta, és örvendünk neki, meg a név, meg ez pont úgy van, mint a hitte, hogy nem számít, hogy katolikus, református, a Biblia a kiinduló pont, és oda kéne, tehát mindenki az Isten gyereke. Másik pedig az, hogy az is eltűnt, hogy tehát volt egy ilyen, és azért még úgy megvan, de hogy a szárnyalá vette, az nagyon jó. És eredmények sportban, tanulásban, minden, még mi kell, túljelentkezés, kétszer-háromszor. Itt szerintem ilyen malmokkal, szélmalmokkal harcunk az országban. Én, mint szülés már meggondoltam, hogy elmegyek egy ügyvédi irodához, hát ki kell menni az emberi jogokhoz, hát önnyel, amit csináltak évek után, meghúzoltak, az a családias, mondom még egyszer, a gyerekeim egyszerűen a vakációt sem majdnem nem várják, úgy szeretik az iskolába, nem csak az enyém. Hát ez azok a kívülálló, aki jön csak azért, mert magyar, vagy hogy oda tennének 500 majmot, akkor mehetne a majmokkal az iskola, de hogyha magyar, akkor nem mehet. Ezt ki kell mondani. És már oda jutottam, hogy én nagyon sokat nyelek, de már telnek az évek, és vannak ismerőseim, aki elbátortalanulnak, és nem adják oda, mert tiszta bizonytalan a dolog, mert aki úgy van, az tényleg, és minél jobban próbálnak levő, és azt kell mondjam, hogy sikerül nekik, vésik. Nem akarom fenntartani a vonalat.
Igen.
Nagyon gratulálok igazgató úr, és remélem, hogy nem áll önfére az ügytől, mert ha valaki kitartott ebben az ügyben, az ön az. Sok gratulációt.
Köszönjük szépen, Csongor, hogy ezt elmondta. Hát ez azt hiszem, hogy dióhéjban Csongor összefoglalta, hogy mi a helyzet a katolikus iskolával, és ezt én is tanúsíthatom, az én gyerekeim nem oda járnak, de jártam egyszer-kétszer benne az iskolában, és valóban ez a családias hangulat, ez irigylésre méltó. Hogyan élik meg, igazgató úr, a diákok és a szülők ezt a helyzetet? Én találkoztam olyan szülővel is, aki Csongortól eltérően, hát bizakodó kellett, hogy legyen, mert hogy így lehet túlélni ezeket a helyzeteket. Azt mondta, hogy legyen, ami lesz, az ő gyereke óvodáskortól, vagy első osztályos korától oda jár, hol ide tartoztak, hol oda tartoztak, de hála Istennek a gyerek mindig ugyanabban az iskolában járt, az órákat mindig megtartották. Tamási Zsolt igazgató úr meg elvitte a balhét.
Hát én teljes mértékben hálás vagyok Csongornak ezért a beszédért, és én úgy érzem, hogy ő is bizakodó az iskola működése kapcsán, hiszen már három gyerek oda jár, és a negyedik is reméljük nálunk fog kezdeni. Mindenképpen az nagyon fontos, hogy az elmúlt 9 év alatt több alkalommal volt ellenőrzött csere. Tehát felszámolták, újraindult, felszámolódott, tehát hogy ez a helyzet ez van. Érdekes statisztikai adat az, hogy ahányszor az iskolát felszámolták, annyiszor nőtt a népessége. Tehát ahhoz képest, hogy az indulásnál 300-valahányan voltunk, az iskolában most 560 diákunk van, ezek a nehéz helyzetek nem azt eredményezték, hogy az iskola iránt elbátorodjanak a diákok. Nyilvánvalóan ebben nagyon-nagyon fontos szerepe, úgy, hogy Csongor is mondta a tanári közösségnek, tanítónöknek, hiszen mi megpróbálunk mindent megtenni, hogy belül az iskolában ne érződjön az, hogy kívülről éppen mi történik. Ezt úgy szoktam én fogalmazni, hogy színeinkben mikor mik vagyunk, de szívünkben mindig rákocisok vagyunk. És ezt a belső kohéziót mindaddig, mi fent tudjuk tartani, addig van esély és remény arra, hogy az iskola újrainduljon. Szerintem egy elég idő eltelt ahhoz, hogy mindenkinek a fejében világossá váljon, hogy ez az iskola akármit tesznek, így is úgy is létezni fog. Tehát ez tény. Az, hogy az elején, amikor indultunk 15-ben, és jöttek az első támadások 16-17, akkor volt igazából veszélyhelyzet, vagy akkor gondoltam én, úgyhogy nem is mehettem az iskolába, nem találkoztam a közösséggel, akkor aggódtam, fogalmazzak így, hogy esetleg elbizonytalanodnak az emberek. Az a teszt, az kiválóan sikerült, kiválóan teljesített mindenki, szülők, diákok, kollégák, mindenki kitartott abban az állapotban, és ez akkora erőt adott ennek az egész történetnek, hogy az utána érkező támadásoknál már mindenki könnyedén vette. Ez van, én magam, amikor megtudtam, hogy az iskolát felszámolták, egy kicsit úgy nem voltam jókedvű nyilván, és az egyik diákom, aki jött a folyosón szembe, mondta, hogy igazgatóra arról volt, hogy mindig mosolyogunk, akkor tessék szíves lenni mosolyogni. És ezért is én úgy gondolom, hogy nem lehet a végtelenségig húzni a megoldást, és ez a megoldás meg fog születni. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi perek mellett más forgatókönyvek és más tárgyalások is vannak, és én egészen biztos vagyok benne, hogy eredményre fog vezetni, és ez az állapot végérvényesen rendeződni is fog.
Megint idézek Orbán Viktornak a leveléből, aki azt írja, hogy követeljük vissza azt a szabad, méltóságteljes és erős Európát, amely békét tudott tartani a saját földjén. 48-ban forradalom söpört végig Európán. Miért volt ez tulajdonképpen? A mostanihoz hasonlóan gyengeség, határozatlanság jellemezte Európát? Mert bizony, hogyha megkérdezzük egy bizonyos részét Európának, vagy a vezetőséget, akkor azt mondják, hogy ilyen erős Európánk soha nem volt, de nem ezt tapasztaljuk, és ahogy ön is mondotta, most már bizonyos tendenciák vannak arra vonatkozóan, hogy hát apropó népességfogyás, az már teljesen elfogadott tény legyen, majd jönnek és pótoljuk a népességet máshonnan.
Igen, hát összetett a kérdés, akkor az első felével kezdeném. 1948 nem véletlenül kapta a népek tavasza megnevezést, mert a nemzetállamok és a modern polgári értékrend kialakulásának a korszakalkotó pillanata volt 1848. Jóval korábbról voltak erre vonatkozó törekvések, viszont az európai konzervatívnak is nevezhető erők egy olyan rendszert alakítottak ki az 1915-ös Bécsi Szentszövetségnek a rendszerével, amellyel megpróbálták konzerválni Európa középkori hagyományait, a monarchiákat és azokat az országhatárokat, amelyek nem nemzetállamhatárok voltak, hanem uralkodók országainak a határai voltak. És akkor ennek a rendszernek a módosításával ugye vannak próbálkozások, amelyek többnyire Párizsból indulnak el, de mivel nem volt ez összehangolva, ezért átütő sikert nem tudtak elérni. 1848-nak az a csodája, és szerintem még sokat kutatható háttértörténete, hogy Európa különböző pontjaiban 1848 tavaszán ugyanazokkal a típusú kérésekkel, gazdasági, társadalmi és politikai jellegű kérdésekkel, jobbágyfejszabadítás, földek kiosztása, egyenjogú társadalom, tized eltörlés, egyenlő adózás, meg ehhez hasonló kérésekkel jelentkeznek az elképzelések. Minden országban az uralkodó a sajátjával kellett, hogy foglalkozzon, és ezért volt egy esélye annak, hogy megmutassa Európa azt, hogy milyen változás irányába akar elindulni, és még hogyha 48-ban a legtöbb forradalmat, mindegyiket a magyart leszámítva leverték, 49-en pedig a magyar forradalmat is leverték, ezzel annyira általános szándék volt, és annyira erőteljes szándék volt, hogy alapvetően a 19. század második felében ezeknek az eszméknek a mentén rendeződik újra Európa, és alakul ki azoknak a nemzetállamoknak a sorozata, amelyek létrejöttek, és amelyek nyilván politikai határok változtak a világháborúknak a következtében, de melyek jelenleg is Európában vannak. Na most ez a változás szükséges volt, mert hogy 48 előtt egy konzervatív leszorult európai rendszer volt, amin kellett módosítani. Én most nyilván nem szeretnék ilyen aktuál politikai véleményt megfogalmazni, hogy most az Európa jelenlegi helyzete erős, nem erős, és akkor mi a változásra való igény, viszont az egyértelműen látszik, hogy van egy helyzet, és ebben benne van minden a szivárványtól a migránsig, tehát van egy helyzet, ezt mindenki nagyon jól tudja, ezt nem kell nekem fokozni, és ez a helyzet nem mindenkinek megfelelő. Nagyon sok markáns megnyilatkozás fogalmazódik meg hivatalos szinten, magas szinten és magánembereknek a beszélgetésében is, amelyek érzik, jelzik, mutatják, hogy egy más hagyományra kellene erősíteni rá. Más az az identitás, ami nekünk európaiaknak és Európán belül nekünk magyaroknak vagy bármelyik másik nemzetnek megvan. Más az értékrendünk, és ennek az értékrendnek teret kell biztosítani. Meg kell találni azokat a stratégiákat, amely lehetővé teszi minden nemzetnek és minden személynek a saját személyes jogának, a szabadságának és közösségi szabadságának a biztosítását is. Hogy ez hogyan fog megvalósulni, nyilván ez egy jóslatba illő kérdés, felvetés lenne, hogy mi fog történni, viszont én bízok benne, hogy mindaddig, amíg az embereknek egyénire, maguknak van identitása és igénye arra, hogy ezt az identitását megőrizze és átadja, ez közösségi szinten is megfogalmazódó jelenség tud lenni, és ez a közösségi igény meg fogja hozni a gyümölcsét. Itt visszakanyarodok az elejére a beszélgetésnek, az iskolán belül is ez az igény az, ami lehetővé tette, és lehetővé teszi, hogy ennek az igénynek köszönhetően, még ha a keresztlevelünkkel úgymond baj is van, de maga az intézmény működik, és én úgy gondolom, hogy a szabadság iránti vágyunk, és a saját közösségünknek, az értékeinek a megtartása, az éppen ezért pont olyan kihívás, mint 48-nak a kihívása, és ezért merem azt mondani, hogy ennyi év, 175 év távlatában is a feladat még mindig ugyanaz. Közösen, együtt, összefogva saját értékeink mentén biztosítani a saját szabadságainkat, akár ellenszélben is.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Attila vagyok. Köszöntöm a meghívottat, az igazgatórat. Én, nekem csak van egy szerény véleményem, hogy amikor a jelenkori miniszterelnök és elnökünk és kijelenti, hogy Székelyföld nincsen, nem létezett. Hát visszamenőleg az 1800-as években, és visszamegy a történelem, az volt és van. Hogy módban, Havasalföld, se Bánság van, Székelyföld van. Volt, és reméljük, hogy lesz is. De vajon nem az egész vezetőségnek itt a drága hazánk első embereinek, hogy a katolikus egyház, hogy azt le akarják el akarják tüntetni a más vallásokkal szemben, hát a Ferenc pápa is ugye járt egy szót, vagy valami tette, hogy ember, itt magyarok is élnek ebbe a térségben. Hát úgy az elébb elmondták az előző hozzászólalók, hát jó, megvoltunk a régi rendszerben, és megvoltunk most minden, hát mi lassacskán el akarnak tüntetni a saját 1000 éves történelmű tájainkról, és valahol itt egy kicsit nem, jó, hogy mikor lesz, hát már 30 éve, vagy visszamenőleg 15-20 éve, hogy folyik ez. Hát uram, hát ezelőtt is az egyház, van egy Isten fent, és azt mondja, ahány vallás van, annyiféleképpen dicsőítik. Ha hagyjanak, akkor nekünk is békünket, hogy tudjuk a mi vallásunkat, az iskoláink és a gyermekeinket azután tanítani. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Én csak annyit teszek hozzá, hogy az, hogy a pápa ellátogatott Csíksomjóra, azért az egy jelzésértékű volt, de igazgató.
Igen, egyértelmű, mert én is ott voltam a csíksomjói találkozáskor a Szent Atyával. Azelőtt személyesen találkoztam vele Rómában is. Nagyon jól tudja a Szent Atya és a Szent Atya környezete, hogy mi a helyzet az erdélyi katolikus és magyar közösséggel volt Rómában akkor, amikor a Szent Atyával találkoztam a látogatás előtt. Egy hosszabb beszélgetés különböző bíborosok meg újságíróknak a jelenlétében, ahol vázoltam is annak a történetét, hogy hogyan alakult az elmúlt 100 esztendőben az erdélyi katolikus magyar közösségnek a története, és milyen problémák léptek fel. Az teljesen egyértelmű, hogy voltak megkülönböztetések a két világháború közötti időszak alatt. Egyértelmű volt az, hogy a vallásszabadság nem érvényesült teljes mértékben, mert volt államvallás, és voltak elfogadott felekezetek. Most jogilag nyilván a felekezeteknek a helyzete azonos, hiszen mindegyik az elfogadott, megvan a lista, melyek azok a felekezetek, amelyek elfogadottak. Nyilvánvaló, hogy most a Székelyföld kérdése, vagy bármilyen más közösségnek a kérdése kapcsán, én ugyanazt tudom megerősíteni, mint az előbb is elmondtam, hogy mindaddig, amíg mi magunk a saját értékeinket tudjuk őrizni, lehet, hogy külső elismerése ennek késik, vagy nincs, vagy nem lesz, vagy lesz valamikor, de mindenképpen a leglényegesebb az, hogy belül mi megőrizzük, vagy nem őrizzük meg az érdekünket. Én úgy gondolom, hogy mindaddig, amíg egy személy és egy közösség a saját identitásának a legfontosabb elemeit tudja őrizni, ápolni és továbbadni, addig ennek a külső elismertetése nem annyira fontos, mint a belső megléte. Mert azzal, hogy például valaki magyarnak születik Magyarországon, és mindenfajta nyelvi, kulturális, mindenféle joga hivatalból biztosítva van, ha ő belülről ezt nem érzi, akkor hogyha elköltözik az országból, akkor valahol máshol már nem fogja tudni tartani az identitását. Mindaddig, amíg mi belülről tudjuk őrizni a saját értékeinket, még hogy a külső elismerése esetleg időnként hiányzik is, bárhol lehetünk, és bármikor tudjuk továbbadni ezeket az értékeinket. Éppen ezért szerintem, amit nem tudunk megváltoztatni, az nem a mi dolgunk, de miért tenni tudunk, hogy a saját értékeinket ápoljuk, őrizzük, és továbbadjuk, tehát mindegyik része nagyon fontos, ezt nekünk meg kell tenni, és ezért is nagyon jó az, hogy március 15-e kapcsán azok a rendezvények, amelyek szerveződnek, lehetőséget biztosítanak arra, hogy megmutathassuk, hogy számunkra fontosak ezek az események, és én éppen ezért mindig nagyon reménykedek abba, nem mindig szokott ez összejönni, de mindig nagyon reménykedek abba, hogy vagyunk elegen, akiknek ezek az értékek fontosak, és megmutatjuk, hogy vagyunk elegen, és éppen ezért elmegyünk ezekre az eseményekre, függetlenül attól, hogy éppen ki szervezi, de ott kell lenni az ünnepségeken, nem azért az emberért, aki felszólal, nem azért, nem azokért, akik koszorút helyeznek el, hanem azért, mert ez a miénk, és ez a mi identitásunk miatt rendkívül fontos, és éppen ezért megyek el én is postarétre, meg mindenféle más rendezvényre.
Tudják a fiatalok őrizni ezt az identitást? Mit tapasztalnak? Minden bizonnyal, hogy a Rákóczi sok igen, de általában a társadalomban a mai fiatalok.
Én úgy érzékelem, hogy igen. Nyilván a rákóczisoknál egyértelmű, hogy igen, velük vagyok a leginkább kapcsolatban, ezért rajtuk látom. Viszont az az érzésem, és azt látom, hogy nagyon sok jó kezdeményezés van fiatalok részéről, különböző alternatív találkozási lehetőségektől kezdve, ahol az érték megjelenik, és ez az érték valakitől számukra tovább volt adva, és én látom azt is, hogy a továbbadásnak az igénye is megvan. Nyilván nem mindenkinél. De hát ez nem is lehetséges, hogy mindenkinél meglegyen, de ez egy nagy felelősség, főleg a pedagógus társadalomnak, hogy bármennyire is a pedagógusoknak az elfogadottsága jelentősen sérült a korábbi évtizedekhez iszadókhoz képest, hogy ezt a munkát tudatosan, hivatástudattal végezve megértessék. Nem tudományosan, hanem érzelmi szinten. Annak a fontosságát, hogy ezeket a saját értékeinket mindig meg kell őriznünk, mert ez tart meg minket annak, amik vagyunk, és ezt tesz azzá, amik akarunk lenni.
Hogyan emlékeznek 1848-ra a katolikus iskola diákjai? Úgy láttam, hogy a délutáni postaréti eseményen is jelen lesznek.
A hagyománynak megfelelően a templomba kezdjük az ünnepséget. Pontosabban a diáktanács, II. Rákóczi Ferenc diáktanács már a nagyszünetben márciusi játékkal hangolta a diákságot rá a mai napnak a jelentőségére. A Keresztül Szent János plébánia a templomban lesz egy vallásos szertartással egybekötött ünnepi megemlékezés zene, ének, kórus szavalatokkal. Ezt követően a Petőfi szobornál történő iskolai megemlékezésbe is részt vesznek a diákjaink. A postaréten a diák tanács az iskola nevében nyilván koszorúzni is fog. Az esti könyv és gyertya diátadon is diákjaink fellépnek, és a Szalokai Ágnes koncert keretében is az iskolán kórusa is fog szerepelni. Tehát gyakorlatilag 11 órától egészen este 8-ig nincs olyan megemlékezés Marosvásárhelyen, ahol a Rákosi sok valamit ne tennének.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Tamási Zsolt történész, a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum aligazgatója volt. Igazgató úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm én is a lehetőséget, mindenkinek egy szép ünnepel eltöltött napot kívánok.